köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy miért tartunk most Vízióvasárnapot, miért van most Vízióvasárnap. Egyrésztről azért, mert eltelt a nyár, és most egy új időszak következik, egy új tanév, és szerettelek volna emlékeztetni benneteket arra, hogy 2026-nak mi volt a víziója. 2026. januárjában arról beszéltünk, és az volt a témája annak a Vízióvasárnapnak, illetve ennek az évnek, hogy élj egy túláradó életet. Élj egy túláradó életet. 2026-ot ezt kaptuk Istentől, hogy ez az, ami meghatároz bennünket, és ezt csak azért akarom emlékeztetően mondani mindannyiunknak, mert van még 4 hónap, hogy ezt megéljük, hogy ezt magunkévá tegyük, és lehet, hogy voltak nehézségek ebben az évben, de tudjátok, a túláradó élet az nem egy problémamentes élet, nem arról szól, hogy minden tökéletes, hanem a hozzáállásunk más, a viszonyulásunk Istenhez más lesz, és beszéltünk 4 pontról januárban a Vízióvasárnapon, hogyan élhetünk egy túláradó életet. Hogyan Isten ugye az ő túláradó békét akarja adni. Be akar tölteni az ő túláradó örömével, a túláradó szeretetével. És az ő áldásaival az életünkbe. Ehhez viszont azt írja az ige, 4 dologra van szükségünk. Szükségünk van arra, hogy maradjunk kapcsolatba Istennel, Jézussal minden nap. Belőle kell, hogy táplálkozzunk, belőle kell, hogy merítsünk. Szóval ez volt az első pontunk. A második, hogy a panaszkodás helyett legyünk hálásak. Panaszkodás helyett legyünk hálásak. A harmadik az volt, hogy ne hasonlítgassuk magunkat egymáshoz, hanem legyünk elégedettek azzal, amit Isten adott nekünk. A negyedik pedig, hogy ne legyünk szűkmarkúak, hanem legyünk nagylelkűek. Csak úgy tudunk egy túláradó életet élni, hogyha egy nagylelkű életet élünk. Ezt csak így gyorsan akartam emlékeztetően mondani nektek, és bátorítalak arra benneteket, hogy tanulmányozzátok ezeket az igéket, ezeket a gondolatokat. A másik oka ennek a Vízióvasárnapnak az az, hogy úgy érzem, hogy szükségünk van arra, mint gyülekezet, hogy megint egy lapra kerüljünk. Megint vannak új emberek, akik bekapcsolódtak a nyáron, vagy az előző fél évben, és vannak régi motorosok, akiknek meg szükségük van arra mindannyiunknak, hogy ismételjünk dolgokat. És szükséges időközönként a vízióról beszélni. Vannak olyan gyülekezetek, ahol minden hónapban van egy vízióvasárnap. Mert a víziónak óriási ereje van az életünkben, hogy egy irányba haladjunk, mi mint gyülekezet, hogy ez az életünk, ahol nincs víziót, elveszik a nép, ugye ezt írja a Biblia, ott káosz van. Szóval a mai nap szeretnék erről beszélni, és emlékeztetni magunkat arról, hogy miről szól a gyülekezet, miért vagyunk itt, honnan jövünk, hol vagyunk most, hova tartunk, mi a gyülekezet egyáltalán, miért jövünk össze, és hogyan működik a gyülekezet. Mi a célja Istennek a gyülekezettel, és mit ír a Biblia, hogy mi a gyülekezet. És az alkalom végén, hogyha vannak kérdéseitek ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan ezeket feltehetitek. Nekem is itt leszek valahol hátul, vagy jövő héten a házi csoportokon is beszélgessetek erről, és tegyétek fel a kérdéseiteket a házi csoport vendéglátóknak. Szeretném, hogyha megnéznénk, hogy mi a KKL-nek a víziója. Mi a gyülekezetünknek a víziója. Minden egyes alkalom végén ki szoktuk rakni a gyülekezetünk víziót, úgyhogy most szeretném ezt felolvasni. Újra pozícionálni Jézust és az ő egyházát Európában. Ezt ki tudjuk rakni, Émi? Oké. Ez az, köszi. Szóval, újra pozícionálni Jézust és az ő egyházát Európában, felépítve egy nagy és egészséges Krisztus központú, Biblia alapú gyülekezetet Székesfehérvár és Budapest szívében, amely megváltoztatja az emberek gondolkozásmódját, és képessé teszi őket, hogy vezessék és befolyásolják életük minden területét. Ez a KKL-nek a víziója 15 éve körülbelül, és ezt megfogalmaztuk, nagyon-nagyon mély ez a vízió, nem fogok minden részéről beszélni, viszont szeretnék kiemelni 2 szót, nagy és egészséges. A célunk az az, hogy egy egészséges gyülekezetet építsünk itt Székesfehérváron. És az a célunk, hogy növekedjünk. És ezt azért mondom, mert Istennek is az a vágya, hogy egy gyülekezet növekedjen. Nem csak számban, de szellemileg, érettségben, mindenféle szinten növekedjünk, és előre haladjunk. És egy gyülekezet, amikor egészséges, akkor növekszik. Minden, ami egészséges, növekszik. Amikor egy gyermek egészséges, akkor növekszik. Ha nem egészséges, nem növekszik. Tehát, hogy egy gyülekezet is olyan, hogyha egészséges, és ez a fókuszunk, hogy egészségesek vagyunk, egészséges az életünk, egészségesen próbáljuk vezetni a gyülekezetet, illetve a tagok, a gyülekezeti tagok is erre fókuszálnak, hogy a saját életük egészségesen növekedjen, akkor az életed növekedni fog. Miért szeretne Isten növekedést? Miért akarja, hogy növekedjünk? Miért akarja az, hogyha egy nagy gyülekezetet építsünk? Azért, mert itt ebben a városban csak 100 000 ember él. 100 000 okunk van arra, hogy mi egy nagy gyülekezetet akarjunk építeni. 100 000 okunk van. Minden egyes ember egy ok, ami miatt ezt szeretnénk csinálni. A másik dolog, hogy Isten is nagyban gondolkozik. Az evangélium Isten nagyságáról szól. A János 3.16 azt mondja, mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Biblia nem azt mondja itt, hogy mert Isten úgy szeretett 100 embert, hogy az ő fiát adta. Minden embert úgy szeretett. Isten nagyban gondolkozik. Istennek a szívébe mindenki belefér. És ez a vágyam, hogy mi egy olyan gyülekezet legyünk, akinek a szívébe egyre több ember belefér. És minél nagyobb a szívünk, annál több ember el fog férni ebbe a gyülekezetbe. Ez nem az épület fizikai korlátaitól fog függni, hanem a mi szívünktől, hogy a mi szívünkben mennyi ember fér bele. A harmadik dolog, ami miatt Isten szeretné, hogyha növekedjünk, az az, hogy minél nagyobb egy gyülekezet, annál nagyobb erőforrássá válik, annál jobban meg tudja áldani a te életedet is. A te életed is áldott lesz ezen keresztül. Minél több kapcsolatod van, annál gazdagabb leszel. Annál jobban Isten be tudja tölteni a szükségeidet a kapcsolatokon keresztül. Egy barát nem tudja betölteni az összes szükséget az életedbe. Szükséged van több, mint egy barátra. Egyetlen egy legjobb barát, ugye mi mindig szeretjük, ő a legjobb barátom. Ő neki mindent elmondok, nekem ő a minden. Hadd mondjam el, egyetlen egy ember nem fogja betölteni az összes szükségedet. Minden embernek 5 területtel kell szembenézni az életében. Minden ember szembenéz félelmekkel, bizonytalansággal, kudarccal, változásokkal, problémákkal. Ezek azok a dolgok, amin mindannyian keresztül megyünk, és ez az 5 dolog, amit egyetlen egy ember nem fog tudni betölteni az életedbe. Szükséged van kapcsolatokra, szükséged van barátokra, és minél több egészséges, erős kapcsolatod van, annál gazdagabb leszel, annál jobban Isten be tudja tölteni ezt az 5 szükséget az életedben. Együtt jobbak vagyunk, külön-külön gyengébbek. És végül a 4. dolog, amit leírtam, hogy miért Isten miért vágyik arra, hogy növekedjünk, és hogy minél több ember beleférjen a szívünkbe, az az, hogy szellemileg felnőjünk. Hogy szellemileg felnőjünk. Éretté válnánk. Isten kimozdít bennünket a kényelmi zónánkból. Tágítja a szívünket, hogy több ember beleférjen. És a kihívás az az, hogy ahogy növekszik a gyülekezet, ahogy egyre többen vagyunk, annál több különbözőség lesz a gyülekezetben. Annál több konfliktus lesz, annál több surlódás lesz, probléma lesz. Viszont ezektől nem szabad félni. Okay? Nem az a megoldás, hogy akkor kizárok embereket az életemből, és nem engedem meg azt, hogy Isten adjon új embereket az életembe. Nincs összefüggés a között, hogy minél nagyobb egy gyülekezet, annál kevésbé figyelnek az emberekre. Ismerek nagy és barátságos gyülekezeteket, és kicsi és barátságtalan gyülekezeteket is. Ismerek nagy és egészséges gyülekezeteket, és ismerek kicsi és egészségtelen gyülekezetit is. Nincs összefüggés a kettő között. Nem minden kis gyülekezet egészséges, és nem minden nagy gyülekezet egészségtelen. Egy nagy gyülekezet is lehet családias, ha vannak kis csoportok. És ez a kulcs, hogy olyan struktúráljuk a gyülekezetet. Mert ez itt a KK-ben erről szoktunk beszélni, minél nagyobbak vagyunk, annál kisebbé kell válnunk. Magyarul minél többen vagyunk, annál több házi csoportra van szükség. Annál inkább fontos az, hogy bekapcsolódj egy házi csoportba. Mert ha nem vagy része egy kis csoportnak, akkor vasárnap azt fogod érezni, hogy elveszel az emberek között. Az a vágyunk nekünk KK-nek, hogy egy kis gyülekezet legyünk sok emberrel. Ha értitek, miről beszélek. Egy kis gyüli sok emberrel. Amen. Most a mai nap szeretnék beszélni, hogy mi a gyülekezet. Okay, négy dologról fogunk beszélni, és bátorítalak titeket egy dologra, ez már a táborban elég jól működött, hogy nyugodtan reagáljatok az üzenetemre. Okay? Tehát, hogyha egyetértetek dolgokkal, akkor nyugodtan be lehet kiabálni egy áment, nem zavar. Oké? Szeretném elmondani, nem zavar, hogyha visszajelzéseket adtok. Nem zavar, ha bekiabáltok. És miért? Azért, mert azt írja a Biblia, ahol egyetértésben van legalább egy vagy két ember, bocsánat, minimum kettő, de egy ember nem. Tehát minimum kettő ember egyetértésben tud lenni, ott Isten képes csodákat tenni. Ámen? Hiszitek ezt? Hisszük, hogy Isten itt a mai nap akar csodát tenni az életedbe. Akar tenni a személyes életedbe. Nem csak azért jöttünk oda, hogy meghallgassunk egy szép zenét, meg énekeljünk egyet, meg egy kellemes üzenetet, aztán hazamegyünk. Isten itt tenni akar csodákat, változást akar az életünkbe. Amen. Szóval mi a gyülekezet? Beszélni szeretnék négy dologról, és hiszem, hogy kicsit jobban megértjük, hogy Isten hogyan gondolkozik a gyülekezetről. Az első, a gyülekezet egy közösség. Egy közösség. A gyülekezet egy közösség. Az Abcsel 2:42, de hát rengeteg helyen olvassuk ezt a Bibliában, de itt kimondottan beszél erről az ige. Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a közösségben, húzzátok alá ezt a szót, közösségben, és a kenyér megtörésében is együtt imádkoztak. Tehát a Biblia itt egyértelműen elmondja, hogy a gyülekezet az egy közösség. Mit jelent a közösség szó? A közösség szó azt jelenti, hogy egy hajóba nevezünk, és egy irányba megyünk. Ezt jelenti. Egy hajóban vagyunk, egy hajóba nevezünk. KK-táborban ugye kenúztunk, egy kenuban, vagy egy kajakban nevezünk, de ugyanúgy, amikor felszállsz a buszra, és elmész A-ból B-be, ott azok az emberek, akik ott összegyűlnek, és egy irányba haladtok, arra a fél órára ti egy közösség lesztek. Ezt jelenti a közösség, hogy egy irányba megyünk. És mi keresztények, mi ugyanabba az irányba megyünk, igaz? A menny irányába megyünk. Egy csónakban vagyunk. Szóval a menny felé megyünk, ezért közösségben kell lennünk egymással. A gyülekezet egy közösség, és ezért a legfontosabb prioritás az a harmónia és az egység. A legfontosabb prioritás egy gyülekezet közösségében a harmónia és az egység. Szeretnék egy picit erről beszélni, mert annyira fontos. Hadd mondjak egy fontos dolgot. Lehetünk egységben úgy, hogy nem mindennel értünk egyet. Amen? Lehetünk úgy együtt, és nem dobjuk ki egymást a hajóból, hogy nem mindenben értünk egyet. Nem mindenben gondolkozunk ugyanúgy. Isten különbözően teremtett bennünket. Mindannyiunk mások vagyunk, igaz? Hála Istennek, hogy nem mindenki ugyanúgy néz ki, mint én. Ebben a gyülekezetben. Mindenki más. Mindenkinek más. Mindenkinek más a haja színe, mindenkinek más a haja hossza. Van, akinek nincs. Van, akinek szőke haja van, van, akinek barna vagy sötétebb. Mindannyian mások vagyunk, más hobbiaink vannak, igaz? más szeretünk csinálni, kicsit más, hogy gondolkozunk, más az érdeklődésünk, más korosztályban vagy más az öltözködési stílusunk, és ez rendben van, másféle zenét hallgatunk, teljesen rendben van. Isten szereti a sokszínűséget. Isten szereti azt, hogy mások különbözőek vagyunk, hiszen ő teremtett minket másoknak, és Isten azt akarja, hogy te önmagad legyél. Ebben a gyülekezetben is te legyél önmagad, akinek Isten megteremtett. Nem akarja, hogy más legyél. És senki sem különlegesebb a másiknál. Senki sem értékesebb a másiknál. Mindannyian ugyanolyan értékesek vagyunk. Maximum más felelősségeket hordozunk. Én nem vagyok különlegesebb nálatok. Ti sem nálam. A különbség mi? Másféle felelősséget hordozunk. Szóval, akkor mégis mi az, ami egységet tud hozni közénk? Mi a közös pont? Az egyik közös pont az az, hogy mindannyiunkat Jézus Krisztus mentett meg. Amen. De ez nem elég, mert vannak olyan emberek, akiket szintén Jézus Krisztus mentett meg, még sincsenek ebbe a gyülekezetbe. A másik közös pont az az, hogy egy irányba haladunk. Ugyanaz a víziónk, ugyanaz a stratégiánk, és ugyanaz a struktúránk. Ez a négy dolog, ami összeköt bennünket. Nem csak barátok vagyunk, nem csak szeretjük Jézust, hanem egy irányba haladunk. És azért imádkozok, hogyha még új vagy, akkor egyre jobban ismerd meg a gyülekezetünket, hogy milyen irányba haladunk, hogyan gondolkozunk, hogy mik az értékeink. Az Efézus 4:3 beszél az egységről és a harmóniáról. A Szent Szellem a békesség kötelével vesz körül, így egyesít bennünket, egyétesz bennünket. Ezért minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát. Filippi 2:2b. Hozzátok összhangba egymással a gondolkozásatokat, és ugyanazzal az isteni szeretettel szeressétek egymást. Éljetek teljes egyetértésben, és ugyanarra a célra törekedjetek. Magyarul legyen ugyanaz a víziótok. Az angol fordítás azt mondja, fókuszáljatok azokra a dolgokra, amik a harmóniát építik, és a közösséget növelik. Oké? Itt nagyon fontos egy dolog, hogy lesz egység közöttünk. Arra kell fókuszálnunk, ami összeköt bennünket, és nem arra, ami elválaszt minket. Mert ha jobban megvizsgálnánk egymást, sokkal több olyan dolgot találnánk, ami elválasztana bennünket. Sokkal többet. Ezért arra kell fókuszálnunk, hogy mi az, ami összeköt bennünket. Mi az, ami közös bennünk. És így kell struktúrálnunk mindent a gyülekezetben. Ezért van az, hogy a házi csoportokon nem arról beszél, nem teológiai vitákat folytatunk, hogy mivel nem értünk egyet, például a prédikációba, vagy Isten igébe, és vitatkozunk ezekről, hanem arról beszélünk, hogy mivel értünk egyet. Mi a közös pont? Szóval nyilván, ha vannak kérdéseitek, ezeket megválaszoljuk és beszélünk, de nem akarjuk, hogy ezek elválasszanak bennünket egymástól. És mindent így kell struktúrálnunk, mert a Biblia azt mondja, hogy minden, ami megosztást hoz a gyülekezetbe, az bűn. Minden, ami megosztást hoz a gyülekezetbe, az bűn. Rengeteg igevers van arról, amikor azt mondja a Biblia, hogy aki viszájtszít a gyülekezetben, bűnt követel. Amikor konfliktust okozol a gyülekezetben, amikor keresztényeket más keresztények ellen fordítasz, akkor valójában a közösséget rombolod. És ha leromboljuk a közösséget, nem lesz gyülekezetünk. Szóval ezért figyelnünk kell erre. Az alap dolgokban egyetértésben kell, hogy legyünk. Kiben hiszünk? Jézus Krisztus a megváltó, hogy ő meghalt, feltámadt, értünk. Hogy a mennybe megyünk. Alap bibliai igazságokkal egyet kell, hogy értsünk. Alap értékrendbeli dolgokkal egyet kell, hogy értsünk. De nem kell, hogy mindenben egyetértsünk. Nem kell, és ettől még lehetünk egységben. Attól még, hogy nem értesz mindennel egyet, vagy mindenkivel egyet, egységben lehetsz. És ezt mondom a házasságokra is. Zsanival sem mindig értünk mindenben együtt egyet, de attól még egységben vagyunk. Tiszteljük egymást. Tehát, hogy meg kell tanulnunk így élni. házasságban is, kapcsolatokban is, és a gyülekezetben is. Például milyen dolgokra gondolok? Ki milyen személyes döntést hoz meg az életében? Oké? Vagy ki hogyan neveli a gyerekét? Vagy éppen, hogy ki mire költi a pénzét? Emlékszem, amikor volt ilyen nagy baby boom itt a gyülekezetben, elmondtam a gyülekezetnek, figyeljetek el. Itt mindenki mondja, hogy ki hogyan, meg hogyan kéne nevelni a gyereket, mivel kéne etetni, szoptatni, nem szoptatni, tápszer, nem tápszer, ez, az, amaz. Figyeljetek, hogyha ezt így folytatjuk, akkor szét fogunk menni, mert mindenki mást mond, és mindenki máshogy gondolkozik. Nem kell, hogy mindenben ugyanúgy gondolkozzunk. Oké? Tartsuk tiszteletben, valaki így gondolkozik, valaki úgy gondolkozik. Ez rendben van, nem kell, hogy beleszólj, nem kell, hogy elmondd ezt. A másik dolog, hogy ki mire költi a pénzét? Ki mire költ? Kinek mi a prioritása ezen a téren? És még nagyon sok ilyen dolog van. Nem ezekben kell, hogy egyetértsünk, és nem kell, hogy ezek szétválasszanak bennünket. Nyilvánvalóan Isten útmutatását követjük, és próbáljuk Isten igéje szerint nevelni a gyermekeinket, kezelni a pénzügyeinket, nem erről beszélek, hanem az életben ezeket a személyes döntéseket, amiket meghozunk. Szóval, és tudom, hogy ilyenkor egy kicsit nehéz a nyelvünkre harapni, mert mi lehet, hogy máshogy csinálnánk. Én azért máshogy csinálnám, lehet, hogy nem. Nyelvedre kell, hogy harapj. Lehet, hogy te jobban tudod, lehet, hogy még igazad is van, de nem kell, hogy elmondd a véleményedet. Csak akkor, ha kérdezik. A tanács egy olyan dolog, amit kikérnek. A vélemény egy olyan dolog, amit mondanak. Tehát, hogy egyszerűen figyeljünk erre, legyünk bölcsek ebben a dologban. Itt én, mint pásztor, én úgy állok hozzá a gyülekezethez, hogy én nem szólok bele az emberek személyes döntésébe, hogy ők a személyes életükben milyen döntéseket hoznak meg. Van, amikor nem értek egyet, de nem szólok bele. Csak akkor, hogyha kikérik a véleményet, vagy tanácsomat kérik, akkor elmondom. Nyilván az igazságot fogom prédikálni innen a színpadról. Viszont, tehát a személyes életében az embereknek nem szólunk bele, viszont abba igen, hogy itt a gyülekezetben hogy viselkednek. Mert az az én felelősségem. Egy házi csoportban, egy extrém generáción, a gyülekezetben hogyan viselkedünk, abba igenis bele fogunk szólni. De az, hogy te milyen döntéseket hozol meg, az a te döntésed. Nyilvánvalóan mi készen állunk arra, hogy tanácsot adjunk esetleg bizonyos dolgokban, hogyha szükséged van erre. De fontos, hogy így álljunk egymáshoz. A másik dolog, tehát ez az egyik dolog, ami szét tud minket választani, hogy mindenki kicsit máshogy gondolkozik, más döntéseket hoz meg. A másik dolog, ami szét tud minket választani, hogy mindannyiunknak vannak idegesítő szokásai. Igaz? És hogyha elég régóta vagy itt a gyülekezetben, akkor tudod. Ne nézz arra az emberre. És aki elég jól ismer engem is, ő is tudja, hogy nekem is vannak baromi idegesítő szokásaim. Bocsánat. De figyeljetek, ilyen egy közösség. Ilyen egy közösség. Sokfélek vagyunk. És itt arról beszélünk, nem bűnökről beszélek. Személyiségbeli különbségek. Van, aki sokat szeret beszélni. Van, aki meg semmit nem mond, egy szót sem. És lehet, hogy téged ez nagyon-nagyon idegesít. Most mondtam egy dolgot. Vagy lehet, hogy valaki így beszél, vagy úgy gondolkozik, és felhúzod magadat ezen, és azt gondolod, úgy, vagy lehet, hogy valaki elfelejt mindig dolgokat. És idegesítesz, hogy már megint elfelejtette. Már megint ilyen, vagy nem pakol el maga után, vagy nem tudom. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, amik így idegesítenek a másik emberben. Mit mond a Biblia? Legyünk türelmesek egymással. Ilyenkor gondolj erre a szóra, hogy türelem. Türelmesnek kell lennünk. Mert mindannyian emberek vagyunk, és ugyanígy egy házasságban is, egy kapcsolatban, egy barátságban. Vannak idegesítő szokásai mindenkinek. A kulcs, legyél türelmes. És van még egy dolog, hogy hogyan old meg ezt a dolgot. Készen álltok? Ne foglalkozz vele. Oké. Okay. Ez az egyetlen megoldás. Ne foglalkozz vele. Ne fókuszálj erre. Oké? Okay? Ha szeretnél hosszú távú házasságot, hosszú távú kapcsolatokat, és szeretnéd, hogy ez a szeretet növekedjen benned, ne foglalkozz ezekkel az idegesítő dolgokkal. Fókuszálj arra, ami összeköt. Fókuszálj a szeretetre. Fókuszálj a türelemre. Mert neked is vannak baromira idegesítő szokásaid. Oké? Okay. Gondolj mindig erre. Neked is vannak. Úgyhogy legyünk egymással türelmesek. Két elvárás van a gyülekezetben. Ha valaki szeretne a gyülekezet tagja lenni, két elvárás van. Az egyik. Mindenkit szeretned kell. Itt a közösségben. Minden tagot szeretned kell. Nem kell mindenkit kedvelned, de mindenkit kell szeretned. Oké? Okay? Jó. Oké, okay, szóval nem kell, hogy mindenkivel a legjobb barátok legyetek, puszipajtások legyetek, nem kell, hogy mindenkinek olyan, nem is kell, hogy mindenkivel együtt dolgozz, feltétlenül, együtt szolgálj, de mindenkit szeretned kell, mert ezt mondja a Biblia, ezt mondja az ige. Ez a fő parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes erőddel, mindeneddel, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Itt a közösségben, meg pláne. Tehát hogyan legyünk példák a világ számára, hogyan mutatjuk be Krisztust a világ számára, hogyha itt nem tudjuk szeretni egymást. Mit jelent ez, hogy szeretjük egymást? Mindenkinek köszönnöd kell. Nincs olyan, hogy átnézünk a másik emberen, hogy nem beszélünk hozzá, hogy nem köszönünk neki. Mindenkivel tisztelettel kell bánnunk. Mindenki megérdemli a tiszteletet. Mindenki megérdemli a szeretetet. Miért? Mert ezek ingyen vannak. Ezeket Jézus is ingyen adta. Vannak dolgok, amiket nem kell odaadnod embereknek, de viszont van egy-két dolog, amit oda kell adnod. Ez a szeretet, és ez a tisztelet. Mindenkit tisztelnünk kell, és mindenkit szeretnünk kell. És mindenkivel kedvesen kell bánnod. Mindenkivel kedvesen kell bánnod. Okay? Tehát az egyik, szeress minden tagot. A második, ne pletykálkodj. Ne pletykálkodj. Oké. Okay. A pletyka pontosan az ellenkezőjét teszi, mint amit mi szeretnénk itt csinálni. Mi szeretnénk építeni a közösséget, építeni a kapcsolatokat. A pletyka pont az ellenkezőjét csinálja, rombol. És az, amit egy több év alatt próbálunk felépíteni, az te egy nap alatt le tudod rombolni. Egy pletykával. Képes lehetsz erre, és a pletykának van egy óriási ereje, egy negatív ereje, és ez az, ami megosztáshoz, a pletyka és a negatív beszéd. Mit jelent a pletyka? A pletyka megfogalmazása az. Az a dolog, amikor egy olyan valakinek adsz át információt, aki nem része sem a problémának, sem a probléma megoldásának. Tehát amikor valaki olyannak adsz át információt, aki nem része a probléma megoldásának, és a problémának és a probléma megoldásának sem. Tehát ha valaki olyannak adod át az információt, aki nem része sem a problémának, sem a probléma megoldásának. Az alapelv a következő. Ha valaki megbántott, ha valaki beszólt, valami olyat csinált, ami tényleg nem volt helyes, mit mond a Biblia? Duzzog. Mondd el valaki másnak. Nem. Azt mondja a Biblia, menj oda személyesen hozzá, és beszélj vele. A KKL-ben szeretnénk egy őszinte kultúrát építeni. Őszinte kultúra. Oda merünk egymáshoz menni. Hogy oda merhettek menni a vezetőitekhez, mert ők is tévednek, ők is néha meg fognak bántani. És ugyanúgy, bárki, a vezetőid is oda mehetnek hozzád, vagy egymáshoz, vagy vezetők vezetőkhöz, egy őszinte kultúrát szeretnénk építeni. És ez a bibliai, ez az egészséges. Szóval, ha valaki megbántott, menj oda hozzá, ne másnak panaszkodj, ne mással oszd meg a sérelmeidet, hanem 3 napon belül kezeld ezt a konfliktust. Személyesen vele. Miért 3 napon belül? Mert utána elmérgesedik. És elterjed jobban. Beszéld meg vele. Ha valaki felé van kérdésed, kérdezd meg tőle, nem másoktól. Ha fontos neked egy kapcsolat, és szereted azt az embert, akkor oda mész hozzá. Szóval az őszintesség az, ami elmélyít egy kapcsolatot. Az őszintesség az, ami összefog minket vonni. És tudjátok mit? Ezek össze tudnak hozni közös barátságokat, vagy közelebb tudjanak minket is vonni egymással. Egyszer erről beszéltem részletesen kifejtve, hogy az őszintesség az közelebb tud hozni a másikhoz. És építeni tudja a kapcsolatot. Lehet, hogy azt mondod el, de én csak meghallgattam, hogy elmondja a küzdelmeit. Mert a barátom is muszáj valakinek elmondania. Nem. Ez okozza a legnagyobb rombolást. Elültet egy gondolatot a másik személlyel kapcsolatban. Ne tegyük ezt. Neked se esne jól, hogyha veled is ugyanezt tennék. Tehát, ha valaki elkezd neked infókat csepegtetni, és nem vagy része a problémának, nem vagy része a probléma megoldásának, akkor küld ahhoz a személyhez, akivel baja van. Figyelj, oké, értem. És beszéltél azzal az emberrel? Jó, nem. Akkor menj oda, beszélj vele. Szóval ne üljünk fel a pletykavonatokra, ne hallgassuk meg ezeket a pletykákat, ne adjuk tovább, hanem kezeljük megfelelően. Meg kell tanulnunk mindannyiunknak őszintének lenni a másikhoz. Az aranyszabály az egy közösségben. Tedd azt, amit szeretnéd, hogy veled is tegyenek. Ha ezt teszed, akkor egy nagyszerű, erős közösséget tudunk építeni. Tedd azt, amit szeretnéd, hogy veled is tegyenek. Ha te ítélkező vagy, veled is ítélkezőek lesznek. Ha te szeretsz, ha te türelmes vagy, kegyelmes vagy, te is kegyelmet fogsz kapni. Tedd azt, amit mások szeretnéd, hogy veled is tenyerek. Szóval az első, erről beszéltem a legtöbbet, ne aggódjatok, mind a többi pontról már nem fogok ennyit beszélni. Szóval ez az első, a közösség, a gyülekezet, egy közösség. A második, a gyülekezet egy család. A gyülekezet egy család. És valószínűleg a harmadik, negyediket azt majd jövő héten fogom befejezni. A gyülekezet egy család. Még erről szeretnék beszélni. Az 1 Péter 3.8 azt mondja, végül pedig éljetek egyetértésben és harmóniában. Ugyanaz a gondolkozásmód és törekvés legyen bennetek. Igyekezzetek egymást megérteni. Szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek. Legyetek együttérzőek és alázatosak. Szóval egy család vagyunk. Hadd mondjam el, a KK nem egy tökéletes család. Sajnálom. Ne haragudjatok ezért. De hadd mondjam el, hogy nincs tökéletes gyülekezet. Nincs tökéletes gyülekezet, mert ha tökéletes gyülekezetre vágysz, ezt nem fogod megtalálni. Bárhová elmehetsz, nem lesz tökéletes gyülekezet. Mert ott is emberek vannak, és ott is bűnös emberek vannak. Ugyanolyan bűnösök, mint te, vagy én. Ha mégis találsz egy tökéletes gyülekezetet, kérlek, ne kapcsolódj, mert többé már nem lesz tökéletes az a gyülekezet. Szóval a KK nem egy tökéletes család, viszont egy növekedni és változni akaró emberekből álló család. Akarunk változni, akarunk növekedni. A gyülekezet nem tökéletes emberekből áll, hanem változni akaró emberekből áll. És növekedni akarunk. És ez itt a kulcs. Gyere, hogy vagy, de ne maradj úgy, ahogy vagy. Isten úgy hív bennünket minden vasárnap, ahogy vagyunk. Viszont arra bátorít, hogy ne maradjunk úgy olyanok, amilyenek vagyunk. Változzunk. És ebben a gyülekezetben arra bátorítunk mindenkit, hogy változzon. Szoktuk mondani, hogy tökéletes emberek nem jöhetnek be a gyülekezetbe. És nyilván ez egy vicces megfogalmazás, hogy tökéletes emberek nem jöhetnek be a gyülekezetbe, de mit jelent ez? Nyilván nincsen tökéletes ember, viszont vannak olyan emberek, akik azt gondolják magukról, hogy azok. Hadd mondjam el, hogy itt a gyülekezetben meg fogjuk egymást bántani akaratlanul is, nem vagyunk tökéletesek. Viszont szeretnénk egy olyan család lenni, akik nem félnek bocsánatot kérni egymástól, és nem félnek megbocsájtani egymásnak. És ez óriási fontosságú. Kell egy alázat ahhoz, hogy bocsánatot kérj. Hogyha valaki konfrontál, és azt mondja, figyelj, ez rosszul esett, lehet, hogy nem is érzed annak jogosnak, de azt mondod, oké, ne haragudj, sajnálom. Nem akartalak megbántani. A legtöbb bántás egy közösségben, vagy egy házasságban is nem direkt van. Nem tudatosan, nem szándékosan tesszük ezt egymással, hanem egyszerűen megbántjuk egymást. És ugyanígy a közösségben is. Szóval csak kérjünk bocsánatot. Ez kell egyfajta alázat. Azt mondod, hogy ne haragudj, hibáztam. Nem szégyen ebben a gyülekezetben bocsánatot kérni. Ez az alázat jele. A másik az az, hogyha megbántottak, bocsáss meg. Ha megbántottak, bocsáss meg. Függetlenül, hogy az illető bocsánatot kért volna, vagy sem. Ezt is szoktuk mondani. A kutya ugye egy családban. A kutya néha oda kakil a lábtörlőre. A feleség néha elégeti a kaját. A férj néha kiabál. A gyerekek néha engedetlenek. De ettől még egy család vagyunk, és nem hagyjuk el egymást. Ilyen a gyülekezet. Lehet, hogy néha emberek nem mindig a legjobb arcukat mutatják itt a gyülekezetben, mert frusztráltak, mert kijön belőlünk dolog, kicsit idegesebbek vagyunk, vagy nekünk is vannak terheink. Elrontunk dolgokat, hibázunk, rossz stílusban mondjuk, viszont ettől még egy család vagyunk, és nem hagyjuk el egymást. Ez egy család, és ezt jelenti a gyülekezet, mint család. Hiszem, hogy Isten egy céllal hívott el bennünket. Isten tanítani akar bennünket, hogyan szeressük egymást. Hogyan növekedjünk a szeretetben, hogyan növekedjünk egymás felé a kommunikációban, és ez egy életünk végéig tartó folyamat. Oké, ez nem olyan, hogy na már elértük ezt a szintet. Életünk végéig tanulnunk kell a szeretetről. Életünk végéig tanulnunk kell arról, hogyan szeressük Istent, minél jobban szeressük őt, és hogyan szeressük egymást. A KK-nek ez az alapigéje, a fő parancsolat. Ezért ez a mottója a KK-nek, hogy szeretni Istent és szeretni az embereket. Mert ez a fő parancsolat. Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és szeresd a te felelbarátodat, mint magadat. Ez az, ami mentén megyünk, ez a legfőbb célunk, ez a mottunk. És nem csak a mottunk, de ez az, amiben hiszünk, hogy egy élet kevés arra, hogy megtanuljuk Istent szeretni, és megtanuljuk egymást szeretni, és növekedjünk a szeretetben. Viszont ez egy csodálatos utazás. Bátorítalak arra, hogy engedd meg, hogy Isten növelje a szívedet. Engedd meg, hogy Isten nagyobbítsa a szívedet. Engedd meg, hogy Isten akár nehézségeken, konfliktuson keresztül is formáljon téged, jobbá tegyen. Nincsenek problémás emberek az életünkben. Ne problémás emberként gondoljunk az emberekre, bizonyos emberekre az életünkben, hanem hogy egy lehetőség arra, hogy én növekedjek. Egy lehetőség, hogy én jobbá váljak. Egy lehetőség, hogy én érettebbé váljak. Álljunk így hozzá. És Isten csodát fog tenni. És Isten nagy dolgokat fog elvégezni az életedben. Mert minél több erős barátságot, kapcsolatod van, annál gazdagabb leszel. És Isten betölti a szükségeidet, betölti azokat, amiket egyedül nem tudsz hordozni. Kívánom ezt a KK-nek az életére. Kívánom ezt, hogy éljünk így egységben és harmóniában. Amen. Kérlek, hogy álljatok föl. Imádkozzunk most. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy te tanítasz bennünket arról, hogy mit jelent a közösség. Tanítasz bennünket arról, hogy mit jelent a gyülekezet, mint család. Szükségünk van erre. Nem vagyunk jók benne. Van hova fejlődnünk. Szeretnénk növekedni a szeretetben. Szeretnénk megtanulni jobban szeretni. Mutasd meg nekünk, Jézus. Uram, imádkozom azért, hogy legyél te az, aki egységet hozol, harmóniát hozol. Még akkor is, hogyha nem mindenben értünk egyet, hanem mindenben ugyanúgy gondolkozunk, de hisszük, Urunk, azt, hogy egy irányba haladunk, egy közösség vagyunk. Te voltál Jézus, aki megmentettél mindannyiunkat, aki összeköt bennünket, aki miatt ismerhetjük egymást. Köszönjük neked, Jézus, ezt. Ámen. Ámen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.